Szervusztok hallgatók, ez az Útvesztő Podcast következő Együtt az úton adása. Ma informatikusokról fogunk beszélgetni, a szakmáról, milyen ebben lenni, hogyan lehet ebbe belekerülni, hogyan lehet a döntéseket meghozni. De mielőtt a mai vendégeinket bemutatnánk, itt van velem hoztársam Bagdi Gyula.
Sziasztok!
Kezdőnk szerepében Dominik.
Sziasztok!
És profi személyében Marci.
Hello!
Szóval... Az első kérdés Dominik felé szegezném, hogy te hogy kerültél a szakmára? Tehát, hogy ha jól tudom, te még egyetemet nem végeztél, de már egy pár éve dolgozol. Ez egy ilyen kivételes eset. Általában a kezdőnk az most kerülne rá a pályára, vagy épp belekerült. Dominik már egy pár éve rajta van, de...
Hát, amit, hogy szereztem az első munkámat, arra gondolsz?
Aha, mondjuk. Hát, vagy mi inspirált, hogy te fejlesztő legyél?
Igazából, ha jó, akkor ha innen kezdem, akkor igazából középiskolába tanultam C nyelven programozni, ja, nevezzük annak. Igen, és hát igazából ott tetszett meg ez az egész, és igazából ott már azt gondoltam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, és akkor itt az STN elkezdtem ugye a mérnök informatikus szakot, amit még azóta se fejeztem be, de lényegében a képzés alatt kerültem egy céghez gyakornokként, így az volt az első munkahelyem, és hát a végül is ott dolgoztam egy pár évet, így kezdtem el valójában fejlesztőként dolgozni.
Marci, te azért már egy pár éve fejlesztő vagy, pontosan mennyi ideje van ez körülbelül? Ha...
Fogalmam sincs, tizen pár éve.
Tizen pár éve. Te emlékszel-e, hogy mi volt így az első?
Sajnos igen.
Igen? És elmeséled nekünk?
Már leszoktam tagadni, de Android fejlesztőként kezdtem, úgy annyira takony kezdőként, hogy semmihez nem értettem, tehát a munkám az abból állt, hogy küzdök azzal, hogy egyetem, meg olvasom a developers.google.com-nak, az Android fejlesztőknek való dolgait. Közben a Java, mindent Java-ba írtunk akkoriban az Androidnál, éppen nagy verzióváltásnál is volt, és bejöttek az annotációk, semmit nem értettem a kódbázisból, semmit nem értettem abból, amit csinálok, tehát tulajdonképpen ilyen 0-24 órában dokumentációt olvastam, és nem működött semmi, amit írok. Így indult az egész.
És változott valami?
Ja nem, semmi nem változott, csak most már megnyugodtam, hogy ez az élet, tehát hogy ez a normális dolog. Nem értek semmit, nem tudok semmit, és akkor így viszont nyugodt maradok. Tehát most már így, ja, hát akkor már holnap is lesz nap. Olvasom tovább a dokumentációt, ameddig nem működik, és sok trial and fail-lel minél gyorsabban el akarok jutni odáig, hogy működjenek a dolgok.
Aha. Nézzük meg egy kis plusz információ. Dominikkal mi dolgoztunk együtt most már, Marci pedig nekem az egyetemen tartott egy kurzust, hogyha ez egy publikus információ.
Úristen, ez nem volt, ez nem egy kis idő.
Vágjuk ki. Dominik, tudnál kicsit beszélni arról, hogy most mivel foglalkozol, tehát az egyetemen hogy állsz, valamint, ha jól tudom, neked most új munkahelyed van, ezt most úgy mondom, mint hogy nem tudnám, de tudom, és hogy ott körülbelül mivel foglalkozol?
Persze, tehát hát a egyetemmel jelenleg úgy állok, hogy most a következő fél évemet passziváltatni tervezem, mert hogy eljutottam arra a pontra, amikor már igazából megkérdőjelezem magamba azt, hogy oké, akkor ez miért is nem megy ennyi ideje, meg miért nincs még mindig diplomám, stb. És lényegében azért, mert nincs rá motivációm, és igazából mérlegre raktam azt, hogy ez a dolog, ez nekem, tehát hogy maga a diploma az milyen értékkel bírna a jelenlegi helyzetemben, ahhoz képest amennyi energiát bele kéne még rakni, és hát azért ez nagyon a felé billen, hogy mennyi energiát kéne belerakni, úgyhogy most igazából azon gondolkoztam el, hogy nem is folytatom tovább is a munkatapasztalataimra fogom most így a hangsúlyt rakni. De azért is akarom passziváltatni most a következő fél évemet, hogy adjak még magamnak időt, hogy akkor ez ne egy ilyen hirtelen most döntés legyen, hanem akkor majd így, ha nem tudom, a tavaszi fél évre azt érzem, hogy még így van bennem szusz, hogy folytassam, akkor még ott a lehetőség.
Egyébként hány fél éve csinálod?
Vagy... Sok. Erről ne beszéljünk.
Jó, rendben.
Nem, hát igazából mennyi? Hát szerintem 8 fél évet jártam, amikor kibuktam, és akkor nagyjából még egy évre maradandó tárgyaim, vizsgáim maradtak, plusz szakdolgozat, és igazából most így azzal küzdök, de hát az elmúlt egy évben, tehát az utolsó két szemeszterben, amit most így töltöttem az egyetemen, konkrétan nulla kreditet teljesítettem, mert abszolút semmi motivációm nincs rá, úgyhogy... Így nem gondolom azt, hogy ez már így több energiát megérdemel, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem
kell. Szóval, hogyha bele fogok szólni, de így nekem is van egy kérdésem, és hallottál arra, hogy mi a különbség a disziplina meg a motiváció között?
Hát nem. Nem.
Csak mert én nekem szintén nagy küzdelem néha, hogy nincs motivációm dolgokra, és... A disziplina annyiba különbözik ettől, hogy amikor nincs kedved, akkor így meghatározol magadnak ilyen célokat, hogy na, eddig el kell jutni, mi a minimum teljesítendő dolog hozzá, ugye görbüljön, mondjuk egy egyetemen egy görbüljön. Mi kell a ketteshez? Ennyi kell, jó, akkor ennyit teljesítek, nincs kedvem, szarok bele az egészbe, de ezt a minimumot megcsinálom csak azért, hogy másnap meglegyen az, és akkor már ne kelljen vele többet foglalkozni. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit érdemes, hosszú távon nem tudom így kondicionálni magadat, hogy néha a szarmunkákat is el kell végezni. Én ezt tanultam meg a sok év alatt, és tudom, hogy amikor nulla motivációd van, akkor rohadt nehéz erre rávenni magadat, de nekem ez segített, hogy megtanultam, hogy néha a disziplína, tehát hogy csak így kondicionálod magadat valamire, hogy ezt a legminimum effortig elvinni, és akkor megcsinálni.
Ezt abszolút értem, és ezt én is... ilyen szempontból végig gondoltam, tehát hogy tehát soha nem voltam az a hallgató, aki az ötösért küzdött, tehát menjünk át, és akkor jó van.
Kettes lett a kollokvium, és akkor vegyük már fel újra, lesz ebből a négyes, vagy ötös is.
Komolyan. Én nem szeretnék kommentálni, én első fél évben hármas lett az egyik tárgyam, és elmentem újra vizsgálni, hogy mondjam.
Kétszer egyesért?
Nem.
Én ilyenről ilyet is meg.
Egyetlen egyszer életemben fontoltam meg azt, hogy valamiből újra vizsgázok, mert mesterséges intelligencia volt a kedvenc tárgyam hát eddig a képzés alatt, és abból hármasra vizsgáztam, és akkor, de végül nem mentem. Nem mentem el másodjára, féltem, hogy nehogy rosszabbul teljesítsek, meg igazából nálam a vizsgai időszak az mindig arról szólt, hogy jó, hát UV héten még ezt a két vizsgát fogom nekem.
Ez is velem is előfordult, hogy így bekaptam egy hármast, és akkor mondom, elmondom, ezt tanárt kedvelem is, meg minden, jó lenne javítani, és akkor te meg lesz az átlagom? Meg lesz. Akkor nem megyünk.
Ja, szóval visszatérve az előző témára, tehát ezt én abszolút végig gondoltam ilyen szempontból, és az, hogy én most jelenleg azt érzem, hogy sokkal fontosabb, meg értékesebb részeivel foglalkozok jelenleg az életemnek, mint egy papírdarab, amivel igazából olyan túl sokat azt érzem, hogy nem is érek el vele, mert az, hogy van mögöttem munkatapasztalat, az szerintem mindig többet fog jelenteni, mint az, hogy...
98%-ban igen. Egy-két munkahely van, ami megköveteli a papírt, az összes többinél érts hozzá.
Valószínűleg ezen a egy-két munkahelyen majd nem is fognak engem fölvenni, de ennek a rizikónak... Tehát, hogy ezzel a rizikóval tisztában.
Nyugi, ezek többnyire azok, amelyek nem fizetnek sokat, úgyhogy...
Egyébként itt a laikus szerepében, igen, pont erre akartam rákérdezni, hogy informatikusként a jelenlegi piacon mennyit nyom alatba a papír? Tehát, hogy ennyire keveset számít?
Ez egy jó kérdés.
Az állami szektorban nagyon sokat számít, és nagyon keveset fizetnek, de ott muszáj, hogy meglegyen a papírod. illetve az állami szektorhoz közel álló cégeknél sokat számít, és ebben nem is mennék jobban bele, persze. De értjük szerintem, a többinél pedig abszolút az a lényeg, hogy értsél hozzá.
Tehát a versenyszférában.
A versenyszférában fizetnek, és amúgy az állami szférához közel álló legnagyobb cég is sokat fizet, tehát hogy árba ők versenyszférában dolgoznak, és amúgy olyan szakemberek is dolgoznak ott, tehát hogy ott semmi negatívat nem mondanék arra a részére, de ott megkövetelik a papírt.
Aha. Ez érdekes téma, mert ha jól tudom, Marci, te interjúztattál korábban az előző cégednél.
Több mint 100-at, igen.
Tehát akkor nálad ez nem igazán... Tehát, hogy így interjúztatóként, tehát az asztal túloldalán, amikor odaülsz, akkor neked így mentálisan számít valamit az így elvárás szinten, hogy a szembeülőnek van egy diplomája, vagy sincs?
Mert nekem van.
Ne, az nekem egy másik kérdés. Azt tudom, hogy neked sincs. Mondjuk tehát, erről nem beszélünk az adásban, de hogy
igen, de hogy én se érzem, hogy fontos lenne.
Várj, ezt tegyük tisztában, tehát akkor te nem HR-esként
nem, technikai interjúztatóként, és úgymond resource manager, szebb nevén most már engineering managerként interjúztattam.
Tehát akkor az infosoknál az ilyen kétkörös interjúztatás.
2/3/4/5
Nekem most a...
Tehát én nagyon sok körben
állom. Most a munkahelyen jelentkeztem, és amiről nem is beszéltem, most így leesik, hogy...
De igazából témába vágott minden, amiről beszélünk, mint
szerintem. Hát nekem most a munkahelyen jelentkeztem, ott konkrétan ilyen, hát abban nem volt mindegyik interjú, de konkrétan 6-szor beszéltem velük, mire az volt, hogy jó, akkor kezdek. És ez abból állt, hogy először beszéltem a... Hát ez olyan volt, hogy volt munkatárs ismerőse, keres fejlesztőt, és akkor először ugye ővele beszéltem, mármint akihez így beajánlottak, hogy így nagyjából elmagyarázta, hogy miről lenne szó. És
NDA-t nem megsértve.
Igen, hogy nagyjából miről lenne szó, és utána volt egy HR-es interjú, utána volt kettő szakmai, vagy várjunk, hogy jön egy, igen, volt kettő, három szakmai volt, volt egyszer, igazából csak egyszer a tapasztalataimról kellett beszélni, aztán volt úgy feladatmegoldás, hogy kódoltunk, utána rajzolni kellett, ilyen probléma megoldós dolgok, és utána volt még a hatodik, amikor lényegében megkaptam az ajánlatot. És ja, úgyhogy ezek el tudnak nyúlni rendesen, bár itt ennél a cégnél egész gyorsan lezavartuk, az EPAM-nál kicsit húzósabb volt ez a dolog, ott azt hiszem 3 köröm volt, és az eltartott egy, nem tudom, szerintem egy hónapig, ja, meg mindegy, nem akarok belemenni, hogy mi a tapasztalatom velük, de ja, ez most lényegtelen.
Még arra tényleg viszont, hogy és akkor Marci, te a technikai interjúk, ezek így, tehát oké, szakmai rész, tehát hogy ott már a konkrétan az informatikáról van szó, nem csak arról, hogy milyen ember vagy, hogy
is. Tehát amúgy nagyon fontos olyankor is egy csomó.
Mi volt a feladatod, mint technikai interjús?
Felmérni, hogy az adott emberrel akarunk-e dolgozni? Ez egy bullán. Igen, nem. Ha nem akarunk vele dolgozni, akkor ez egy fontos információ, mert valószínűleg nem fogunk jól kijönni, mint kollégák a jövőben. Ha technikai interjúztatásról van szó, akkor van, hogy projektre keresünk embert, meg van, hogy oké, csak szeretnénk plusz embereket, mert a jövőben még látjuk, hogy sok projekt lesz, legyenek emberek, akiket föl tudunk odarakni. Általános tudás megvan-e? Projekt esetében projektre való tudás megvan-e? És akkor egy általános képet alkotni az emberről, hogy hol tart, mennyire fejleszthető, mert nem feltétlenül baj, ha valaki még nem tartott, csak látjuk-e benne a lehetőséget, hogy majd el fog tudni oda jutni, ahol kell. Mert...
Ezt milyen pontosan tudjátok kiszűrni? Mármint azt, hogy valaki fejleszthető-e?
Elég jó, aki tudjuk szűrni. Hát nem mindig jön be, de mondjuk nem tudom, 100-ból azt mondom, hogy 2-3-szor én is biztos, hogy rosszul döntöttem. Többinél azt látjuk, hogy jól bejöttek azért a jóslatok, de ez jóslat. Tehát, hogy ez ugye bármi jöhet közbe az adott embernél, egy személyes probléma az életébe, egy másfajta válság, amivel szembe kell néznie. Tehát ott nem lehet a jövőre nézve, sosem tudsz tökéleteset jósolni.
Nekem ez annyira egy ilyen nagy céges gondolkodásmódnak hangzik. Tehát egy kis cégnél nekem olyan tapasztalataim vannak, hogy te most tudjál mindent, mert nekünk most van rád szükségünk. Tehát, hogy nincs arra lehetőséget, hogy mondjuk egy 2-3 hónap alatt felvedd azt, amit kell, igen, hanem akkor most, ha most nem tudod, akkor köszönjük.
Mi 2-3 hónap a minimumban szoktunk gondolkozni, hogy 2-3 hónap múlva ebből az emberből lesz-e hatékony munkaerő adott projekten mondjuk. Aha. Lehet, hogy azonnal projektre kerül, de ott a projekten is rögtön tudják az emberek, hogy először ramp up phase, megtanítjuk neki a domain tudást, megtanítjuk azt, amivel dolgozunk, lesz egy csomó technológia meg tool, amit ő még nem ismerhet, vagy 99%-ban ez a tapasztalat, hogy nem ismer, majd ott megismeri, és mondjuk az első hónapban a csapat az velocity-t vesz, tehát ők lassabban dolgoznak, mert fúzzák fel az új embert. Következő egy hónapban kezd kiegyenlítődni, és a harmadik, negyedik hónaptól lesz pluszba, nettó pozitív az, hogy az ember ott van.
Bocsánat, csak ez a vállalati gondolkodásmód mindig izgatja a fantáziámat, és tökéletesen, amit most így mesélsz. Most itt most jelenleg mit csinálsz? Mert azt most ugye, bár csak tudnám. Mert azt úgy nagyjából megbeszéltük, hogy Doma hol tart, hogy, hogy te most az egyetem és a munkahely között, te most inkább a munkahely felé húzol.
Így van. Valami van, még azt beszéljük meg, hogy Doma körülbelül mit csinált én technológiai szinten, mert nekem ahhoz kötődően lenne majd kérdésem. Tehát beszéljük meg, Marci, most hogy hol tartod?
Hogy mit csináltam, vagy mit
csináltam? Most. Azt tudom, hogy mit csináltál, az már körülbelül mindegy is.
Sajnos, tudod, hogy mit csináltam.
Alapvetően ugye több mint 10 év tapasztalatom az a webfejlesztésben van, tehát ez az erősségem. Itt most beszélhetnénk frontendről, backendről, adatbázisokról, meg mindenféle súlyos csakszavakról.
Csak úgy nagy vonalakban megy, hogy webfejlesztés, de... így most azt tudom elképzelni magam, mert hogy valaki egy weboldalt készít.
Igen. Nagy de ez erről. A valóság. Tehát csak ugye nagyobb cégeknél ezek szervisek, tehát mondjuk láttunk itt olyat, hogy lehal a weboldal, amikor szeretnéd a következő színbérletet megvenni. Na mi ezt oldottuk meg, hogy a miénk, amikor csak 3 ember kattint a dologra, meg amikor 1 perc alatt 30 000, akkor ne halljon le ez a rendszer. Tehát mi ilyenekkel foglalkoztunk évekig. Tehát nagyobb rendszereknél ezt megoldani, hogy emberek használják, vesznek valamit, és mi mondjuk SMS-t küldünk ki rá. És amikor vannak időszakok, hogy Amerika vagy Kína fölébred, ahol sokan vásárolják azt a terméket, akkor hirtelen 1 óra alatt mondjuk tényleg egy ilyen 10-30 milliós esemény, amit kezelned kell, amikor pedig mondjuk kevésbé erős sávban van az időzóna, mit tudom én, tehát éppen az óceán közepén volnának ébren az emberek, akik nem sokan vannak, és kevesen vásárolnak a világ többi részén, akkor meg 1 óra alatt mondjuk 30-50 ember megy. És azt szeretnéd, hogy a szerver költségek ne kerüljenek havonta több millió dollárba, tehát jól működjön akkor is, amikor kevesen használják, meg akkor is jól működjön, amikor rohadt sokan használják. Mi ezt tudtuk megoldani, tehát architekturálisan, rendszerfelépítésben ezeket a hatalmas spike-okat, ezt a fajta elaszticitást, tehát hogy a rendszer az nagyon jól bírja ezeket a nagyon nagy kilengéseket.
Egyébként a séma az ismerős, mert tavaly volt egy víziközművek tárgyam, és gyakorlatilag ott is ugyanez működik város szinten, hogy amikor az emberek fölébrednek, mindenki elkezd vizet használni, meg késő este, amikor mindenki letusol, vagy fürdik, akkor ugyanígy hasonló kilengések vannak, és akkor azt kell, hogy a rendszer...
ugyanez, így van.
Igen, azt kell, hogy a rendszer mind a két végletet bírja.
Tehát az egyik része az az, hogy mennyire jól skálázható, minél több elemet belerakunk, ami működik, de az egyes elemek, amiket belerakunk, mennyire elasztikusak, mennyire jól bírja a kicsi, meg a nagyon nagy felhasználást is. Mennyire rugalmas a rendszer.
És akkor ezzel foglalkoztál 10 évig.
Most ebben a pillanatban hát ugye a GPT bejött, tehát hogy ilyen mesterséges intelligencia language modellek és ezeknek a kihasználásával foglalkozunk, meg ilyen real-time streaming rendszereket építünk, microservice-eket írok,
DevOps-ozok. Real-time streaming, most mire kell gondolni?
Nem a Netflix-re, hanem egy teljesen más területen, főleg ilyen call centerekhez kapcsolódó telefonhívások és azokhoz tartozó streamingek, tehát hanganalizálás, szöveganalizálás, erre azonnali válaszreakciók, az agentek, tehát az ügynököknek a segítése akár real-time módon üzenetekkel, ChatGPT-hez hasonló rendszereknek a fölépítése, amiknek a segítségével azonnal tudunk nekik ajánlani olyan dolgokat, amik rengeteg emberórát vennének igénybe, hogy begépeljék, hogy erről beszélgettünk, ez volt fontos, ezt mi azonnal oda tudjuk nekik adni real-time.
Igen, tehát, hogy fölismeri a beszélgetést, analizálja, és már egy kész dokumentációt ad vissza a call center-es.
Így van.
Így felszolgatósnak. Áó!
Ezt érdekes. Doma, te körülbelül mivel foglalkozol így most? Meg, hát akkor ezt beszéljük meg, hogy mivel foglalkoztál korábban.
Hát korábban igazából szintén webfejlesztéssel, de hát igazából a projektek, amiken dolgoztam, a projektek, amiken dolgoztam, az egyik egy mezőgazdasági webalkalmazás volt, a másik pedig egy kasszarendszer, vagy hát ennek neveztük a dolgot, vagy gondolom még nevezik.
Még mindig az, igen.
Ja, úgyhogy lényegében ez volt a... Hát volt ezen kívül más is, volt egy ilyen konyhai rendszer, vagy hát egy ilyen éttermi rendszerszerű valami, ami még dolgoztam több időt, de lényegében ez volt a három projekt, amin a legtöbbet dolgoztam az a 4 év alatt. Igen, és hát igazából gyakornokként kezdtem ott a cégnél, szóval eleinte olyan nagyon ütős feladatokat nem kaptam, sőt emlékszek még az első 3 hétbe szinte csak ilyen adatbázisba tartalom cserélgetések mentek, tehát hogy így...
Ez veszélyesen hangzik, hogy őszinte legyek. Hát
akkor mi baj lehet? Adjuk oda a prodadatbázist a
junior-nak. Akkor én még ennek nem voltam tudatában, csak annyit tudtam, hogy ezt nekem kiadták feladatnak
is. Tulajdonképpen fogsz egy PHP tornotot Excel-nek, nézd ki az egész, beírogatod, az jó is. Az ID is csak egy szám, nem?
Lényegében. Ja,
szóval elrontottam, törlöm, hopp az egész törlődött, nem baj, ugye?
Hogy lehet visszahozni?
És körülbelül a lényeg a kérdésemnek, hogy milyen technológiákkal dolgoztatok, hogyan választ az ember technológiát? Tehát Marci, te mondtad, hogy te Androiddal kezdted.
Az nem választás volt.
Az nem választás volt. Tehát, hogyan tudod elválasztani, hogy egyáltalán kitalálni, mivel akarsz foglalkozni, mert annyira tág ez az egész szakma, hogy így körülbelül akármire gondolsz, biztos kell valakinek valahol, valamiért. Tehát, hogy hogyan döntöd el, hogy te most mobilozni szeretnél, főleg úgy, hogy még nem értesz semmiként. Egyetemről kijössz, azt sem tudod, hogy mit akarsz csinálni. Mit láttál? Jávát, meg PHP-t. Tehát, hogy így...
Erre én vagyok szerintem a legrosszabb ember, akit meg tudsz kérdezni. Én úgy... Tehát az egyetemen nagyjából úgy voltam vele, hogy még mielőtt elkezdtem ugye a szakmai gyakorlatot, én folyton azt mondtam magamnak, hogy oké, én informatikán belül tényleg bármit fogok csinálni, csak webfejlesztést nem. És ez így nagyon bennem volt, meg engem a mesterséges intelligencia érdekelt nagyon, meg érdekel is. De aztán hát szakmai gyakorlat az kellett, és igazából megtaláltam ezt a céget, aminek ilyen szimpatikus volt a weboldala, és akkor beküldtem a jelentkezésem, és igazából az volt a vicces, hogy hát jó, így beküldtem a jelentkezésem, és így aztán fogtam fel, hogy nekem itt valójában majd mit kéne csinálnom, hogyha ide így felvesznek egyáltalán, és PHP-zni, és így attól a PHP-től attól így írtóztam konkrétan. Aztán így felvettek, megbarátkoztam vele, most már így el vagyok, meg most már ugye van benne több év tapasztalatom, szóval most már azért picit magabiztosabban mozgok a témába, de hogy így lényegében Laravelben, meg Vue.js-ben fejlesztettünk szinte végig, szerintem másban nem nyúltam semmibe bele. Ja, úgyhogy ez volt lényegében az első munkahelyem. Ja, hát most meg igazából Vue.js frontend fejlesztőnek vagyok fölvéve junior szinten, egy ilyen magánvállalkozó vagyok, de egy londoni cégnek dolgozok. Szóval egy ilyen...
klasszikus magyar forma, igen.
Igen, egy ilyen érdekes szituáció.
Kata volt, nem annyira klasszikus, most már csak...
Ja, jó, igaz, igaz, kata volt annyira nem, de...
Ja, és lényegében, ja, tehát junior szintre vettek fel. Hát kicsit érdekes volt, mert olyan sok Vue.js-szel nem találkoztam, amióta itt dolgozok, de igazából PHP a másik technológia, meg van ugye, tehát Angularban van írva igazából a rendszernek a régi része. És hát igazából a régi rendszert azt így javítgatjuk, meg az újat próbáljuk úgymond így, tehát próbáljuk átírni a régi.
Marci, a kérdés az olyan ez lenne feléd, hogy azt említetted, hogy Androiddal kezdtél, aztán webbe mentél át. Mi volt az indok az Android felé, vagy hogy volt egyáltalán normális indok, vagy csak így alakult az élet, utána még hogy jött a webes rész, utána most mesterséges intelligencia, tehát hogy amúgy sok váltás volt.
Valóban, az Android az nem választás volt, úgy alakult az élet, hogy pénzt akartam keresni, aztán pedig még inkább úgy alakult az élet, hogy pénzt akartam keresni, a webbel pedig szívesen foglalkoztam. Amivel most akarok foglalkozni, az pedig már rájöttem probléma megoldás. Tehát teljesen mindegy, hogy mi a probléma, meg akarom oldani. Mérő Lászlónak van erről egy érdekes gondolata, a generalista versus specialista, és Magyarországon mi nagyon arra megyünk, az egyetemi oktatással is, hogy generalistákat képezzünk. Legyenek emberek, akik ugyan nem értenek hozzá, de hajlandóak megtanulni és megoldani a problémákat. Ami érdekesség, hogy Amerikában pedig ez pont egy másik irányba ment el. Legyenek specialisták, legyen külön QA-s, legyen külön backendes, aki csak és kizáróan a Java-hoz ért, legyen külön backendes, aki csak és kizáróan a C-sharphoz ért, mert lesz majd egy feladat, amire oda tudják engedni, és ő majd megoldja. Ezek ilyen I-shape emberek. Ami szerintem jobban működik, az az, hogy inkább T-shape emberek vannak, egy valamihez nagyon értesz, és a többi hozzátartozó témába is hajlandó vagy egyetlen hozzányúlni, hajlandó vagy megismerni a problémát, hajlandó vagy egyetlen megoldani ezeket valamilyen szinten. És akkor ahogy alakul az élet, lehet, hogy munkahelyváltások miatt, lehet, hogy projektváltások miatt, akár több fajta dologba is jobban el tudsz mélyedni. Én inkább így képzelem magamat is, hogy generalista vagyok.
Ez szerintem egy pont olyan gondolat, amin az elmúlt pár hétben gondolkoztam többet, hogy a szenioritás valójában mit jelent? Erről szerintem sok gondolat lehet.
A micsoda?
A szoftverfejlesztés, mert egy gyakori ilyen, nem feltétlenül a skilleket mérik ebbe, hanem így a kompetenciádat. Nem tudom, hogy mondaná ezt, hogy junior, medior, senior, vagy aha, hogy hívják, valahol leveleknek hívják.
Katonasságban őrmester, százados, kapitány, ilyenek, tehát ugyanez. Amúgy tök ugyanez, tényleg tök ugyanez.
Körülbelül ez a lényege, és igazából a senioritás az, ami egy ilyen sokkal abstraktabb dolog, mert ki mondja meg azt, hogy te az általunk elvált...
Az interjúkon mi?
Igen. Jó, hát ti. Okay. De hogy, és akkor ezen gondolkoztam, hogy valójában mi a hasznosabb, hogyha van egy olyan senior Java fejlesztőd, aki csak a Java-hoz ért, és akkor ő azért senior, mert 15 éve Java-t fejleszt, de hogy egyébként odaraksz mellé egy Python, csak most mondtam valamit, akkor így körülbelül köpni nyelni nem tud hónapokig, mert hogy annyira nem tud rászokni az agya. Tehát az egy senior fejlesztő-e, vagy csak egy ilyen izolált környezetben az-e, vagy az a jobb, hogyha olyan senior fejlesztő vagy, aki így mind egy problémára objektíven tudsz ráállni, és nem feltétlenül csak egy specifikus megoldás, hanem valami több rálátásod is van a dologra, hogy melyik talán a jobb, vagy melyik az értékesebb, hogyha ez egyáltalán...
Üzletpolitika váltogatja. Van olyan cég, amelyiknél ez, valamelyiknél az, ami megütötte a fülemet, hogy remélem, hogy 15 év után nem csak egy senior fejlesztő, hanem annál több. Remélhetőleg már architekt, akár
hát vannak olyanok, akik valami évek után ilyen, hogy szokták, expert juniorok?
Talán igen, ez a kifejezés. Örök junior, meg igen, mindennek hívtuk már ezeket. De valóban. Én azt gondolom, hogy az egyel értékesebb, hogyha a doménban bele vagy hajlandó tanulni, tehát megérted azt a környezetet, amivel dolgozol. Ha orvosi rendszerekről beszélünk, akkor hajlandó vagy tanulni az orvoslásról eleget, hogy értsd, hogy milyen problémákat oldasz meg az ott környezetbe, amire szüksége is van mondjuk a nővéreknek, orvosoknak, nem pedig csak úgy általánoságban ez a legjobb megoldás. Most azért én ezt használom, szarva azt, hogy az orvosok ezt fogják-e tudni használni a beteggyógyításban. Ha pedig valami tök más doménbe dolgozol, mondjuk banki doménbe, akkor föl kell venni olyan szakkifejezéseket, olyan szaktudást, amit meg csak a pénzügyi területen szereznek emberek. Tehát neked egy kicsit bankárrá kell válnod, hogy megértsd, hogy milyen problémákat oldasz meg az ő szemszögükből, és amikor olyan szoftveren dolgozol, akkor tudjatok beszélni, legyen egy közös nyelvetek. Ez fontosabb amúgy, mint az, hogy más nyelvekhez vagy más dolgokhoz is hozzá tudsz nyúlni, az meg sokkal inkább már szerintem a disziplína kérdése, hogy oké, eddig megoldottam olyan hatalmas problémákat, ami $5,000 per napot spórolt a cégnek, most pedig 2 hétig pixelt fogok tologatni, mert ezt a feladatot kaptam. Annyira nincs hozzá motivációm, de hát 2 hétig most ezzel el leszek. És megcsinálom, mert kötelező.
Ez egy érdekes dolog, amiről beszéltél, hogy ezt szerintem sokan nem látják a szoftverfejlesztésben, hogy ez nem csak abból áll, hogy egész nap ülsz, és mint a majom nyomkodod a számítógépet, aztán lesz majd valami, hanem hogy valójában értened kell mindig egy nagyon picit, ha nem is profi szinten ahhoz, ami a doménye, a területe az alkalmazásodnak, ezt szerintem azért sokan nem látják, akik így beleugranak. Tehát, hogy például a Dominik, ugye mi dolgoztunk egy projekten, azért a mezőgazdasági projekten, most a nevét nem szeretném elmondani, ott például elég sok mindent meg kell tanulni szerintem ahhoz, hogy mondjuk bizonyos területeit át és egyáltalán miért úgy működik az alkalmazása, hogy működik.
Hát, nekem erről más a tapasztalatom. Én nem gondolom, tehát hogy nekem az volt a benyomásom, hogy én abszolút nem értettem ezekhez a dolgokhoz, és most se értek, tehát hogy úgy dolgoztam benne. Szerintem, hogyha ezek a dolgok jól le vannak írva, hogy neked, mint fejlesztőnek, tehát mik az elvárások feléd, akkor nem gondolom azt, hogy persze ez is szintől függ, de szerintem, de hogy nem biztos, hogy annyira bele kell folynod. Lényegében ez inkább azért volt nálunk szerintem, mert mi inkább a felülettel foglalkoztunk, tehát azok, akik a szerver oldalon a számításokkal foglalkoztak, szerintem őnek sokkal mélyebb tudást fel kellett szedniük ezekből a dolgokból, és szerintem meg is tették, de én nem éreztem azt, hogy nekem ehhez bármikor értenem kellett.
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy szerinted nem jobban bírtad volna a projektet, hogyha mondjuk úgy valamennyire érted már, hogy mégis úgy átfogóan miről van szó, mit jelent az a kis legördülő, mi lesz tőle.
Hogy érzed-e azt, hogy amikor ezt lefejleszted, akkor annak van egy értéke, hogy másoknak megkönnyíted mondjuk az életét.
Igen, tehát hogy kicsit olyan, nekem azóta sokkal izgalmasabb a projekt, mióta tudom, hogy mit jelent az a kis fialegőrdülő, nem pedig csak oda van írva, hogy amúgy én általánosságban szerintem minden ilyenben, hogy földterület, az mi a fenét jelent, oké, van rá 5 szembúza, azt jó van.
Ja, ezt értem, meg persze, tehát hogy valamilyen szintű tudást persze, hogy fel kell szedned ezekből a dolgokból, mert azért nyilván valamennyire értened kell, hogy miben nyúlsz bele, de szerintem ezek egyáltalán, tehát hogy ezek nagyon felületes információk, tehát hogy szerintem nem kell annyira elmélyülni benne, hogy...
Hát nem leszel diplomás, mezőgazdász,
meg nem tudom. Oké, nyilván, de hogy meg volt olyan mondjuk a szerver oldalon, aki... Nem tudom, én elment a meetingre, és akkor ebből a témából doktorált embereket kioktatta a saját szakterületükön, hogy amúgy ez nem így van, és úgy kiderült,
hogy nem úgy van. Hogy ja. Így meg lehet mondani, hogy figyelj, itt ez a könyv, ez jó lenne, ha elolvasnod, hogy körülbelül, hogy legyen micsoda, és akkor elmentek a nagy megbeszélésre, és akkor mondták, hogy mi hogy van, hogy valójában a könyvben nem ezt írja, hanem így meg így mondja, és ő meg teljesen megtanulta.
Konkrétan a fejlesztő hölgy, konkrétan ebből ezen a szakterületen doktorált embereket oktatta ki arról, hogy amúgy nem úgy működik a szakmájukban az a dolog, amiről beszélnek. De szóval van ez a szint is.
Csak, hogy jól értsem, kicsit belekavarodtam. Tehát akkor egy programozó hölgy, mondjuk így, fejlesztő,
igen,
elment egy meetingre, ahol mezőgazdászoknak elmagyarázta, hogy miért fasság az, amit ők a mezőgazdaságról gondolnak.
Hát konkrétan. Wow. De ez a hölgy, ez körülbelül minden
területen. Bár is a történet így szól, én nem voltam ott személy szerint, szóval
ez... Az igazság az, hogy ezek megtörténnek minden területen. Tehát, még egy
érdekes... Ez melyik is vár, ez a Dunning-Kruger effektus, hogy minél kevesebbet tudsz egy adott témában, annál maga biztosabb.
Igen, igen, igen. Részben, de a másik oka az az, hogy emberek fölfele szoktak bukni, és akkor addig buknak fölfele, ameddig valami olyannal foglalkoznak, amihez nem értenek. Na és akkor csomószor találkozol olyan emberekkel, akik nagyon magas pozícióban vannak, de valójában nem értenek hozzá. És vannak cégek, ahol meg ez tök jól működik, tehát nem mondom, hogy ez mindenhol így van, mert valahol találkozol emberekkel, és iszod a szavukat, hogy úristen, mennyit tanulok tőlük, és tök jó, hogy igazából nem tudom, valami random menedzser, de érti a szakmáját, és érti a doményt, és beszélget velünk, és meg tudsz tanulni tőle dolgokat, de olyan előfordul sajnos sokszor, hogy így úristen, milyen a LinkedIn profilját elolvasod, és így elájulsz, hogy ez majd milyen okos ember lesz, aztán beszélgettek, és kialakul a véleményed, ami nem ugyanez.
Hát, igen. Mennyi része a szakmátoknak, vagy a szakmának, csak hogy titeket kérdezzelek, a tanulás az egésznek. Ugye Marci most mondtad, hogy sokat lehet tanulni a másiktól. Mennyi része az egésznek a tanulás? Tehát, hogy nekem van egy olyan tapasztalatom, meg egy olyan folyamatos inputom, hogy azt várják el, külsőségletek, nem fejlesztők, hogy én majd mindenhez értek körülbelül, mert hogy egész nap a számítógép előtt ülök, meg olyan weboldalt rakok össze nekik, ami megszólal, meg olyan dizájnnal, ami úgy animál, meg legoptimalizáltabb minden lesz. Hogy, tehát ez nyilvánvalóan nem így van, vagy lehet, nálam le így van, azt lehet csak magamat írtam le. De hogy mennyi része a tanulás egész igazából így az életeteknek? Van-e vége a tanulásnak? Van-e kezdete a tanulásnak? Van-e közepe?
Hát kezdete biztos van, vagy hát gondolom. Hát jó, mindegy, ez már ilyen nagyon filozófiai lenne, ebbe inkább így nem menjünk bele, de hogy ja, lényegében persze nagyon sokat kell tanulni, szerintem ezen a szakterületen, ami, és amúgy szintén elmondom, hogy amúgy biztos, hogy ez más szakterületeken is így van, de mivel én ebbe dolgozok, ezért erről tudok véleményt mondani, hogy szerintem ami a legfontosabb az, hogy nyitott legyél a kritikára. És az, hogyha persze el kell gondolkozni rajta, de hogyha valaki megmondja, hogy valamit nem jól csinálsz, akkor ezt nem egy személyes értésnek kell venni. És én így kollégákkal nagyon sokszor találkoztam, tehát nagyon sokszor szembesültem ezzel a problémával, hogy ha elmondod, hogy szerinted valahogy máshogy kéne valamit csinálni, akkor az mindjárt személyes értésnek veszik az emberek, és ez szerintem nagyon annak a mutatója, hogy valaki egy rossz szakember. Tehát, hogy szét kell tudni választani a kettőt, az, hogy
jó, most mi lehetünk barátok. Tehát nem az, hogy szakmai tudását kritizálod, meg azt, aki így
ő... Dehogy nem. Pont, hogy a szakmai...
Tehát, hogy nem azt kritizálod, hogy te vagy a kis Ernő, és te milyen buta vagy, hanem hogy szerinted ezt egy máshogy is meg lehetne
oldani. Sőt, meg én is mondhatok hülyeséget, meg persze, hogy mondhatok hülyeséget, csak hogy ebből sokszor ilyen, tehát nekem az a tapasztalatom, hogy ebből így voltak már sértődések, és hogy ezt, ha valaki nem tudja kellően szakmaian venni ezeket a kritikákat, akkor ebből ilyen konfliktusok kijöhetnek, hogy igazából én most így nem neked beszóltam, csak így adtam egy...
Kritizálni is meg kell tanulni amúgy. Tehát nem mindegy, hogy azt mondod, hogy egy igazi programozó nem ír le ilyet, vagy azt írod oda neki, hogy nagyon tetszett ez a megoldásod, van egy ötletem, ami szerintem még elegánsabbá teszi. Teljesen másképp fog lecsapni.
Az a helyzet, hogy nem mindig írhatod le, azt tetszett, mert akkor önmagadat is bántod egy kicsit.
Megtalálsz a kódjában valamit, ami tényleg tetszett, és akkor megdicséred, hogy nagyon szép, hogy ezt már jól csináltak.
Igen, mindkettőnek van művészete,
az meg biztos. Ennek talán az is a sértődéseknek, hogy én tudom a szakmai környezetet, amiben te voltál, te ott viszonylag kezdőként voltál még ott. Mármint, hogy így a hogy ezekben a ranglistát, amit elképzeltünk magunknak, nézzük, és lehet, hogy aki feljebb van, annak úgy általánosabban rosszul esik, hogy valaki alatta van, és úgy kritizálja, vagy megmondja, hogy mit kéne, hogy kéne.
Ez nem ezeket nem is tekintem szeniornak, aki nem tud helyesen kritizálni. Uh-huh. Nekem ez az egyik mércéje, minimum mércéje a dolognak, maturity level.
Az mennyire fordul elő, most így szerintem ez az egyik eset, amit te mondasz, hogy valakinek elmondod egy másik verziót, tehát van egy probléma, arra ő kitalál egy A verziót, te meg mondasz egy B-t, és ő ezt kritikának, egy sértésnek veszi az ő irányába. A másik eset, amire én gondolok, hogy az mennyire fordul elő, hogy annyira a saját maga feje után megy, tehát hogy rááll egy adott pályára, és csak úgy akarja megoldani. Ilyennel találkoztatok? Mert most ez így kicsit mindhármatok
fel. Ez, igen, de hogy szerintem ez sokszor abból adódik, hogy van ez, amikor valakinek túl sokáig túl nagy hatalmat adsz, akkor egy idő után elhiszi, hogy akkor ő a mindenható. És szerintem ez...
Politikát ez csak
a... És most beszélgessünk a fejlesztésről is egy kis dolog.
Csak arra akartam kiukadni, hogy amikor tényleg valaki egy kis cégnél évekig ő a úgymond a szenior és az egyetlen szenior, akkor hát igazából nem is tudom, hogy mennyire lehet hibáztatni egy ilyen helyzetbe, hogyha ha ő egy ilyen szituációban van belerakva, hogy egy idő után elhiszi, hogy hát igen, mindenki tőlem...
A best practice-eket nem tanulja meg. Az a baj, hogy magába a szakmába hogy kell ezt jól csinálni. Ennek utána kéne néznie, de ő mindig meg tele van terhelve feladatokkal. Minden megold, csak nem jól. És hosszú távon egyre nagyobb problémákat
gördkelt. De megvan oldva.
Megvan oldva hirtelen
helyre. És jön az elégedettség, hogy oké, megoldottam, mehetünk igen. tovább.
De nem is tud más csinálni. Tehát ő egyedül van, mondjuk. És, uh-huh. és ugye nem, tehát mindig túl van terhelve ez az ember.
De akkor ez sémaszerűen a szakmának egyik problémája?
Ez egy nagy probléma tud lenni, hogyha nem tud és nem kap lehetőséget arra, hogy utána nézzem, vagy sokakban nincs is benne ez a készség, hogy utána akar nézni, hogy ezt hogy lehetne jobban csinálni.
Tehát, hogy van, aki
csak megvan oldva szeretném. Valami, még egyszer megoldom jobban. Ez kétszer elvégzed ugyanazt a munkát. Csak, vagy akár ötször elvégzed ugyanazt a munkát, és összehasonlítod őket. Ettől lesz ez mérnöki munka, ettől lesz ez szakma. Szembe azzal, hogy megvan oldva egy probléma csak.
Igen, de egyébként vannak olyan emberek, pont egy ilyen senior fejlesztő, aki folyamatosan túl van terhelve, neki az a célja a szakmájában, legalábbis, hogy én, ha ugyanarról beszélünk, akkor én ezt így véltem fel nála, most nem tudom, hogy neki csak az a lényege, hogy a Jira tikitek ki legyenek pipálva, az tök mindegy, hogy utána fel lesz jövő 5 másik bug tikit, amivel 10-szer annyi idő elmegy. Mert az adott probléma meg lett oldva úgy, ahogy ő mindig is csinálta, és mindig is tanulta, és mindig helyeselte neki valaki, hogy ez így technikai. Tehát az ügyfél azt mondja, hogy működik, az ügyfélnek meg már mindegy, hogy működik. Csak eljön az a pillanat, hogy lehet, hogy 50 emberre működött, de 30 millióra nem működik, és ezt így az ügyfél nem fogja tudni. Ügyfél mit lát? Van egy gombja, megvették a porcelán tányérjaimat 50-en, de 30 millióan már nem tudják megvenni. Uh-huh. De az ügyfélnek nem is tudom, hogy lényege, tehát hogy ő neki erről tudnia kell, hogy tudnia kell, hogy van külön... Van-e, tehát, hogy tudnia kell arra, hogy van különbség, de hogy ő szerintem ezt nem fogja, hogyha nem egy technikai ügyfél megmondani. Ez most nagyon messzire vezet.
Igen, de ez egy külön szakma, igen. aki a delivery manager, aki ezt az ügyféllel le kell tárgyalja. Persze. Akinek értenie kell a technikai oldalt, meg értenie kell a bizniszt is eléggé. És akkor, hogyha ez az ember hiányzik, akkor nagyon félre tudnak siklani a dolgok.
Persze, ez egy teljesen más téma, most lehet ebben nem is mennék mélyebben.
A másik, hogy ez egy technical adapt, egy valami, amit ott úgy a háttérbe tartunk, hogy na majd ez egyszer ki lesz javítva, és amikor 10 éve látod, hogy nincs kijavítva, akkor tudod, hogy sosem lesz kijavítva. Tehát, hogy ezt előbb dobjuk igen. ki, mint hogy kijavítsuk.
Meg hogyha benned csak az van, hogy legyen kész a feladat, mert annyi feladatod van, hogy nem bírsz vele, akkor nem fog érdekelni, hogy hogyan, csak legyen kész. Aha, és ilyenekből jönnek a technikai
szépítésekre adaptek. Már nincs idő.
Nem. Ez az egyik, hogy szépítésekre nincs idő, a másik, hogy te folyamatosan kapod a feladatot, és miért nincs még kész, mikorra kell, tegnapra. És akkor ugye te csak csinálod, és sose pusholod eléggé vissza, vagy néha megpróbáltad visszapusolni, de egy idő után leszoktatnak róla, és a legrosszabb, hogy rossz beidegződéssé válik egy csomó bad practice, tehát hogy rosszul csinálod, aha, de már megszoktad, már izommemóriából jön, hogy rosszul csinálod. És abból kinevelni embereket amúgy nagyon nehéz.
Na csak azért kérdeztem rá erre a típusú, hogy mondjam, fejetlenségre, hogy csak a saját maga módján, mert pont egy ilyenbe estem bele, most oda voltam nyaralni, és utána hazajöttem, és így lóhalálában meg kell csinálni egy Excel táblát, és akkor nekem az volt az ötletem, hogy hát egy sorban meg lehet csinálni, ha meg vagy, meg is függvényekkel, és akkor már ilyen 5 sornál tartott az egyenlet, amikor így... Nem egészen, de nagyjából, és egy bizonyos, volt 4 eset, egyre működött. Long story short, jött édesanyám, hogy figyelj, azt lehetne másképp is. Nem, mindjárt jó lesz. És akkor így 3 nap után feladtam, mondom, jó, nézzük meg. Megnéztük, egyből működött mind a 4 esetre, mondtam, hogy jó, oké, menjünk tovább.
Úgyhogy, hát jó, de benned volt egy
akkora... Ki a szenior?
Benned volt egy akkora, hogy jó, akkor nézzük meg, most már 3 napja ezzel szívok, nekem már elegem van.
Igen, hát akkor
azért már... sok minden... Én úgy tapasztaltam, hogy sok mindenki nem azt mondja, hogy jó, elegem van. Valaki mondja meg, hogy mi a feleit kéne megcsinálnom. Mert...
Ja, csak már annyira láttam magam előtt, hogy ez a módszer vagy 20 év múlva fog működni, ugye, ahogy én akarom, vagy soha.
És akkor gyorsan növelted exponenciálisan ezt a dolgot.
Igen, és akkor, és ugye határidő volt, tehát hogy ez kellett 5 napon belül. És akkor úgy 5 napot végig 12 óráztunk, tehát az egy élmény volt.
Nem kellett volna elmenni nyaralgatni.
Ugye? Több a... Mármint, hogy igen, nem kellett volna nyaralgatni. Tehát, én még egy utolsó témát bedobnék.
Nekem is lenne egy kérdésem, de mondd, miről lenne szó.
Már többször említ, vagy többször felvetődött az AI, mint olyan, vagy mesterséges intelligencia, ki hogy szereti. Uh-huh. Ugye te most ebben...
Konkrétan ezzel dolgozol.
Dominik, neked ez...
Én nagy érdeklődési,
köröd.
Hát abszolút nem értek hozzá, de ilyen.
Ja, én sem értek hozzá, nem azt, csak gondolom.
És nekem is van közöm az AI-hoz, a ChatGPT kapcsán, én sokat használom marketing célzattal, meg szövegíráshoz, meg minden egyébhez, hogy ti hogy álltok ezzel? Mármint, hogy ez most így, ugye kétfajta oldal van nagyjából, ami föl lehet osztani a nagy közönséget, hogy az egyik oldal az, az AI elveszi a munkánkat és letarol mindent, a másik pedig, hogy ez csak egy eszköz és használni kellene.
Kéne. Ez most vagy, hogy istentelen dolog és soha.
Igen.
Ja, az az elveszi a munkát.
Mint 3 igaz vagy.
Igen.
Hát, nem tudom, ez most lehet egy kicsit ilyen erősnek fog hangzani, de most így még a film hatása alatt vagyok, úgyhogy ugye most néztem meg, nemrég néztem meg az Oppenheimert, és kicsit ezzel tudom ezt így párhuzamba vonni, hogy jó, mondjuk azért ez lehet, hogy kicsit hülyeségnek hangzik egy atombombához.
Szegény Japán eltarolta az AI.
Atombombához hasonlítani ezt a dolgot, de
vagy
hogy...
kevés hozzá hogy, az atombomba, tehát ez sokkal erősebb is lehet.
Mindegy, csak azt a párhuzamot nézzük, hogy ugye veszélyforrásnak tudjuk be mind a kettőt, de mindkettő igazából a technológia fejlődéséről szól. Hogyha ezt a párhuzamot így meghúzzuk, akkor azt mondom, hogy igen, biztos lesznek negatív hatásai, de amott meg én annak a híve vagyok, hogy így a technológiának a fejlődése az így nem nagyon állhat meg nem nagyon kéne, hogy megálljon. Tehát, hogy ötletem nincs, hogy ennek milyen jövőbeli, tehát, hogy ebből milyen jövőbeli problémáink lesznek. Nem tudom, én nagy kíváncsisággal várom, meg remélem azért meg is élek belőle dolgokat, hogy ebből az AI dologból így mi lesz. Engem foglalkoztat a téma.
Az első fél éves gépészet oktatomnak volt egy jó mondata, hogy nincs jó vagy rossz információ, vagy nincs jó vagy rossz technológia, csak információ és technológia van. Aztán, hogy az ember ezt mire használja, az meg már egy más kérdés. Tehát azt, hogy tudjuk az egyes fémek szakító szilárdságát, az a jó arra, hogy hidat építsünk, meg jó arra, hogy repeszgránátot készítsünk. Ugyanez az AI-jal szerintem.
Igazából, ja.
Én exponenciálisan erősebbnek érzem ezt a kérdést. De szerintem, és itt most már azért eléggé...
Te az atombombához is azt mondtad, igen, hogy ahhoz képest szerinted
ez szignifikánsan erősebb. Sokkal igen, erősebb, igen. Tehát most állunk azon a ponton, hogy ugye nincs jó definíciónk arra, hogy mi az élet. És én már most azt gondolom, hogy a szilikon alapú élet az létezik, és még nagyon buta, meg buta mesterséges intelligencia ilyen szempontból, de itt egy pillanat alatt tud hirtelen majd okossá válni. Már bizonyos értelemben most okosabb, mint az ember, nagyon sok értelemben pedig most sokkal butább. És itt egy kérdés lesz az, hogy mennyire tudunk majd együtt élni? Ez szerintem a legnagyobb kérdés. Tehát, hogy az bennem nem kérdés, hogy ez majd kialakul, mint egy rendes szilikon alapú élet a szén alapú mellett. És akkor kérdés, hogy ez egy evolúciós váltás, hogy a szén alapú eltörlődik, és csak szilikon alapú marad, vagy pedig fölismerjük, hogy ez egy tök jó dolog, végre van szilikon alapú élet is, és akkor éljünk együtt, egy jobb jövőt építve közösen. Tehát az atombomba ehhez képest kutyafüle volt még.
Igen, tulajdonképpen az a technológia, az továbbra is, ahogy nézzük, továbbra is emberi kézben van, és a embertől
függ. Meg építünk belőle atomreaktorokat, energiát ad nekünk, építünk atombombákat, továbbra is ki tudjuk pusztítani magunkat, mert milyen jó az nekünk, de a mesterséges intelligencia az ennél egy sokkal fontosabb filozófiai kérdést vett fel, hogyan fogunk tudni együtt élni más intelligens élőlényekkel, akik nem mi vagyunk. Például mesterséges intelligenciákkal, szilikon alapú életformákkal.
Igen, és akkor itt idéznék a titkos invázióból, amit a Nick Fury mondott, hogy az emberek saját magukkal sem képesek együtt élni ezen a bolygón. Hogy miből gondoljuk azt, hogy még egy másik faj,
úgymond. Én attól remélem, hogy együtt fogunk tudni élni, mert tök jó lenne. Egy sokkal érdekesebb jövőt tudnánk építeni, mint nélkülük.
Én őszintén szóval azért nem nagyon gondolkodtam még ebben a témában, mert szerintem ez még távol van tőlünk.
Csak a probléma az, hogy amit távolinak gondolunk, az a pont a mesterséges intelligencia esetében exponenciálisan tud változni. Tehát nem az van, hogy akkor még 100 év, hanem lehet, hogy 100 év, de lehet, hogy csak 2 nap. Tehát, hogy mert önmagát fejleszti, onnantól mit látsz, hopp, elkezdi önmagát fejleszteni, oké, most áttört valamit, amiről nem tudtuk, hogy létezik, és akkor egyik pillanatra a másikra már annyival magasabb szinten fog járni, mint amit el tudunk most emberileg képzelni, hogy hoppá, nem 100 év kellett hozzá, nem csak 2 nap.
De hogyha belegondolsz, az egész AI dolog körülbelül így robban. Létezett régen is, de az utóbbi pár évben talán olyan exponenciálisan nőtt a felhasználása és az egésznek a képességei, hogy tulajdonképpen, hogyha ilyen tempóban fejlődik, akkor tényleg egy pár éven belül már gond nélkül szabadon engedélyes esetet, hogy AI-e. Tehát már most olyanokat tudsz csinálni vele, hogy így meg nem mondanád.
Most még meg tudjuk mondani, mert buta. Tehát,
de persze, nem, ugye a mi tudásunkon.
De, már önmagát fejleszti. Mind a mesterség, ChatGPT jellegű dolgok, mind pedig a képgenerálók is a magukat fejlesztik. Mm. Tehát már olyan AI, ami képeket generált, a többit azzal etetik, mint tanuló algoritmusba, és azok már ezeken fejlődnek. Tehát ez még mindig a szingularitásnak egy nulladik szintje, egy buta szingularitás, de nem tudjuk, melyik pillanat lesz az, amikor átlépünk a szingularitás következő szintjére.
Ez egy nagyon jó végszó volt ez a témához, úgyhogy itt át is engedném a kérdést.
Nekem egy utolsó, ennél reméljük boldogabb vagy pozitív, vagy nem tudom, egyébként ez is érdekes nagyon téma volt. Nagyon érdekes téma volt. Igazából engem még a work-life balance érdekel, hogy ti hogy látjátok a szakmában, létezik-e a munka mellett szabadidő, létezik a munkának vége? Tehát, hogy én nagyon sokszor érzem azt, hogy vége a 8 órának, de hogy aztán még egy 2-3 órát, meg még a tusolás közben azon gondolkozok, hogy mi volt, meg mit kéne csinálni. Tehát sosincs vége ennek a...
Hajdé, 4-kor felébredsz. Megvan! És leírod a megoldást.
Nem, szerencsére nem szoktam felébredni semmit.
Velem sem történt soha ilyen.
Nekem a tusolás az, ami tudi, állok, spongyabob így, meg úgy, tehát, hogy érzitek azt, hogy van szabadidőtök, ami valójában nem a munkával foglalkozik, vagy hogy hogy el tudjátok magatokban zárni ezt az egészet, hogy az a számítógép előtt volt, ez pedig otthon van.
Kezdjem én?
Kezdjetek.
Hát, fú, azért ez nehéz kérdés. Ma én személy szerint azt érzem, hogy van. Ez csak azért, mert én ezt így nagyon erősen próbálom tartani. Viszont ha meg ezt így... Tehát ha azt nézem, akkor meg igazából ez visszafogja a fejlődésemet, mert amúgy akkor meg tök sok időt, amit a fejlődés, a szakmai fejlődésemre áldozhatnék, azt nem tudom, én magánélettel, meg hasonló luxus dolgokkal töltöm el. És...
Podcastre jössz például.
Ja, igen.
Hát itt is valamennyire szakmai hátul.
Ja, szóval szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember az adott helyzetében, az adott élethelyzetében tudja mérlegelni, hogy neki most mennyi fér bele. És az, hogy most oké, nekem most van erre energiám, meg mondjuk most nem tudom, én nem vagyok párkapcsolatban, nincsenek gyerekeim, stb. Nem, tehát nincs olyan,
hát egy olyan szituációban, vagy
nincs egy olyan tényezője az életemnek, amire amúgy időt kéne áldoznom, vagy hát ja, és ilyenkor szerintem nagyon jó tud fejlődni az ember, mert ugye ilyenkor a szabad idődet azt úgymond így felhasználhatod szakmai fejlődésre. Persze, hogyha egyáltalán marad energiád erre a munka után, ez is nagyon fontos, mert ugye mindenkinek más a tűrés határa. Hát én most pont olyan szituációban vagyok, hogy én azért így inkább most így szeretnék más dolgokra is szakítani időt, hogy úgy érezzem, hogy élek, de ez majd lehet, hogy változni fog a jövőben, vagy nem tudom, tehát hogy igazából csak erről így ennyi a véleményem, hogy mindenki a saját élethelyzete alapján szerintem ezt így majd így be tudja mérni, uh-huh. hogy mi az, ami belefér, meg mi az, ami nem. Mert ha túltolod, akkor jön ugye a kiégés, ha meg nem tolod túl, akkor meg igazából csak egy helybe toporogsz. Szóval uh-huh. ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Hogy most
de valójában így... a passzív fejlődés, meg a munkaidő közben is jobb esetben valamit rád ragad, jobb esetben... emberekkel vagy körülvéve, akik ugyanazt csinálják, és akkor hát, ha legalább valami rád ragad, ez is egy látásmód, meg sokan úgy gondolják, hogy a munkahely az arra van, én is például szeretném azt gondolni, hogy így látom, de nagyon sokszor nem, hogy az azért van a munkám, hogy a szabadidőmet eltartsam belőle. Ugye ez sokszor összefolyik a kettő, meg van, amikor a szabadidőben munkázok, meg van, amikor a munkában szabadidőzök, bár erről nem hallottunk még. Tehát, hogy ez tényleg lehet egyénfüggő. Marci, te ezt hogy látod a te balanszodat?
Bárcsak kiégés lenne a legrosszabb, amilyen utána én ennél sokkal mélyebben is voltam a legelső munkahelyem miatt. A kiégés az benne volt, de még nem is jutottam el a kiégésig, mert hogy amikor 30 kilót fogysz nagyjából 3 hónap alatt, akkor, és nem alszol, akkor jönnek a hallucinációk, a depresszió és minden más, és mondjuk egy félig zárt osztályon kötsz ki egy öngyilkossági kísérlet után. Félig zárt, mert engednek be hozzád látogatókat, de téged már nem engednek ki. Aha. Úgyhogy van rosszabb is, mint hogy csak kiégsz. Aztán utána nagyon ügyes voltam a work-life balance-ba, tehát utána már nem engedtem magamat ilyen mélyre süllyedni soha többé, gondoltam én. De valóban ebben tökre egyetértek, Domi, hogy az van, hogy meg kell találnod, hogy neked éppen mi fér bele. Karriert akarsz építeni, meg fejlődni akarsz, akkor lehet, hogy többet kell belerakni. Nem akarsz annyira éppen előre lépkedni a rangléten. Lehet, hogy éppen tökre ráérsz napi 3-4 órát kódolni, többi időben meg úgy létezni és élvezni az életet. Ez változó munkahelyenként is, feladatonként, projektenként tökre más tud lenni. Az a jó szerintem, hogyha annyi a terhelés, amit még elbírsz, és ebbe tudsz fejlődni, de kell terhelés. Ha nincs elég terhelés, akkor az is baj, ha túl sok, akkor megint csak nem jó. Szóval ez meg már a menedzsmenten is múlik, hogy akikkel beszélgetsz, akik figyelnek rád, akik nem csak menedzselni akarják a munkádat, hanem jó példával előjárva segíteni, hogy na, ők is ezt járták be, erre érdemes menni. Én azt gondolom, hogy ez a jó irány, hogyha vannak emberek, akik segítenek téged az úton, az pedig egy tök rossz, hogyha magadra vagy ebbe hagyva.
Ezért vagyunk együtt az úton.
Nice. Igen. Erre én mindig nagyon odafigyeltem az embereimnél is, hogyha látom a jeleket, hogy túl vannak, akár a kiégés felé, akár a depresszió felé, akkor erről beszéljünk, akkor ezt oldjuk meg. Akár a csapat átvesz feladatokat ezektől az emberektől, elhájdolva értelemszerűen, akár menedzsment, akár ügyfelek, akár bárki elől, ne az legyen, hogy most ő neki, nem tudom, azzal kell foglalkozni, amivel nem is tud foglalkozni. Meg hát amúgy ez a hosszú távon mindenkinek az előnyére válik, mert az az ember, aki ilyen lelki állapotban mondjuk kódot ír, aztán a 3 hétig javítjuk, nem ügyeskedjünk, mert 1 óra munkáját 3 hétig fogjuk javítani, úgyhogy ezt az semmiképp, ez még a nagy cégeknek se éri meg, csak nem kell tudniuk róla, hogy mi ezt kettős könyveljük. És akkor megvan oldva, mert ők a legjobbat kapják tényleg a csapattól. Csak a legfontosabb, hogy a legkisebb egység az a csapat legyen, ne pedig az egyén. Mert ha az egyént kezdjük el fél órákra, meg órákra feladatoztatni, hogy na tessék, ezt kell csinálnod ebbe a fél órába, meg ebbe az órába, és ha nem vagy kész, akkor miért nem vagy kész? Akkor rögtön más a helyzet, hogy a csapat meg tudja oldani ezt.
Szerintem ez lassan egy tök jó záró szó erről az egészről. Szerintem kaptunk mind a két oldalról nagyon érdekes válaszokat. Ugye work-life balance-ban, hogy mennyire lehet túltolni, mint Marcinak sikerült, vagy mennyire lehet próbálkozva talán szintben tartani, mint neked, Toma. Nem tudom. Majd a jövőben megmondja, hogy mennyire sikerült talán. Tehát sajnos lehet, hogy a pillanatban ezeket sosem érzed, hogy most túltolod el, vagy nem túl eléggé. Gondolom a pillanatban te se érezd. Tehát, hogy mielőtt eljutottál volna azért, te se érezted volna azt, hogy annyira túltolod, hogy nincs.
Nem, mert sosem működött semmi, amit csináltam, és ugye én még el akartam jutni mindig addig, hogy valami működik, mert én probléma megoldó vagyok, ha nem tudom megoldani a problémát, nem érzem jól magam. Tehát hiába hagyom abba, akkor ugyanúgy nem érzem jól magam.
Igen, kattogsz rajta, tehát hogy a pillanatban ezt nem érzed magadon, hogy nem bírod már ezt a súlyt, amit magadra terhelsz. Nos.
Ó, hát akkor elérkeztünk arra a pontra, amikor megkérlek titeket, légy szíves, kedves hallgatóság, ti iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instán, Spotify-on, ott vagyunk TikTokon is, és nemrégiben elindult egy Facebook oldalunk is, ott is hamarosan érkeznek új posztok, úgyhogy
köszönjük szépen, hogy itt voltatok, remélem nyertetek valamit ebből az adásból, ha más nem, mi biztos. Találkozunk a következő adásban, és reméljük kijutunk ebből az útvesztőből.
Sziasztok!
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 Csá-csá!